6 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, itt van velünk a telefonvonalban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A brit védelmi minisztérium tette közzé legfrissebb jelentését, eszerint új vezetője van az orosz középső katonai körzetnek, és az invázió kezdete óta, az orosz invázió kezdete óta már lecserélték a nyugati, keleti, illetve déli katonai körzet vezetőit. Na most ez az információ is arra enged következtetni, hogy elég alacsony az orosz haderő morálja, nem túl jól szervezett az orosz támadás, amely most már inkább nevezhetjük talán védekezésnek Herszon környékén. A front eseményeit illetően mi történt a hétvégén, az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban?
Tulajdonképpen az zajlik, ami lassan már majd egy hónapja történik, hogy ugye a front északi szakaszán, a Harkiv környéki régióban, ott lényegében az állásait tartja mind a két fél. A középső szakaszon, az úgynevezett Donbaszi régióban, ott az oroszok még mindig támadnak, ugye ennek a két úgynevezett szakadár népköztársaságnak, a Donyeckinek, meg a Luhanszkinak a felszabadítása erős idézőjelben az volt az orosz agressziónak az egyik indoka. Itt Bakhmut térségében vannak jelenleg nagyon heves harcok, ezt az ukránok eléggé megerődítették az elmúlt 8 évben, úgyhogy az oroszok nem túl sok teret nyernek, és délen, ahogy ön is említette, Herszon térségében, hogy itt a Nyepertől nyugatra, tehát a Nyepernek az ukrán kézen lévő oldalán az oroszoknak sikerült még a háború elején egy úgynevezett hídfőt, tehát egy területet elfoglalni. Ugye ez Hersont jelenti meg a környező területeket. Itt az elmúlt, most már lassan két hónapban az ukránok folyamatosan nyernek teret, és ezért az oroszok ugye ürítik ki a várost, viszik el a polgári lakosságot, kényszerdeportálják az itt élőket, és a várost igyekeznek védelemre előkészíteni. Jelenleg itt zajlik az ukrán támadás, itt is nagyon heves harcok vannak, tehát gyakorlatilag Herszon környékén délen zajlik jelenleg egy erősebb összecsapás, illetve a középső részén a frontnak, Bakhmutnál, ahol meg az oroszok támadnak.
És összességében az elmondható azon információ alapján, amit az elején említettem itt a parancsnokok leváltása kapcsán, hogy nagyon elégedetlen az orosz vezetés azzal, ami zajlik?
Abszolút. Hozzá kell tenni, hogy ez nem feltétlen a katonák hibája. Az orosz haderőt nem feltétlenül ilyen háborúra készítették föl. Tehát az orosz haderő ugye deklarálta, hogy jó ideje a NATO ellen készül, és a NATO ellen elsősorban védekező háborút kellett volna folytatni, hiszen mind létszámban, mind technikában a NATO azért együttesen messze az oroszoknál komolyabb képességekkel rendelkezik. Ugye ez annak ellenére igaz, hogy a NATO-nak eszeágában nem volt megtámadni Oroszországot. És ugye az orosz haderő nem igazán volt arra felkészülve, hogy ő támad egy közel azonos létszámú ellenféllel szemben. Mert itt ugye a háború elején egy meglepő támadással az oroszok rezsimet akartak cserélni, tehát eltávolítani az ukrán vezetést, egy-két területet elszakítani. Úgyhogy az a fura helyzet állt elő tekintettel arra, hogy az ukránok rögtön mozgósítottak, az oroszok meg csak ugye szeptember végén lényegében, hogy az ukránok úgy védekeztek sokáig, hogy létszámban már fölényben voltak, az oroszok voltak technikai mennyiségi fölényben, amit lassan, de biztosan kiegyenlítette az amerikaiak és egyéb NATO országok által szállított korszerű fegyvereknek a minőségi fölénye. Tehát abszolút elégedetlen a politikai vezetés a katonákkal, csak ők küldték bele őket egy megnyerhetetlen háborúba, mert az orosz felvetés az volt, hogy az ukránok szanaszéjjel szaladnak, nem fognak védekezni, és gyakorlatilag egy-két hetes villámháborúban, akarom mondani különleges katonai műveletben, Ukrajna kulcs területeit elfoglalják, lecserélik a vezetés, jó nagy területeket elszakítanak, és lesz egy bábállam. Most ez abban a pillanatban megdőlt, hogy az ukránok visszalőttek, és igen sikeresen elkezdtek védekezni. Tehát itt a politikai vezetés számított el magát, viszont a politikai vezetés relatíve ritkán mond le, és valóban az orosz vezetés elégedetlensége az leginkább a katonai vezetők folyamatos csereberélgetésében nyilvánul meg, ami megint nem igazán tesz jót a háború menetének, mert nagyon könnyű belegondolni abba a hallgatóknak is, hogy hát, hogyha, mit tudom én, 3-4 hetente valamelyik főnököt lecserélik a cégnél, és mindegyiknek megvan a saját stábja, meg a saját elképzelés, akkor a cég teljesítménye nem igazán fog javulni.
Azt olvasni a hírekben, hogy az Európai Bizottság jövőre is havi 1,5 milliárd euróval fogja támogatni az ukránokat a háborúban, és arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint az Európai Unió támogatásai meddig folytatódhatnak, addig, amíg visszatér úgymond a háború előtti állapot, ami már szintén ugye egy háborús állapot volt, ugye 2014 a Krím annektálása óta. Tehát mondjuk, hogyha az oroszok visszavonulnának a február vége óta megszerzett területekről, akkor az Unió is a katonai célú támogatást befejezetnek tekinteni, vagy most már az Európai Unió is azt szeretné, hogy akár a Krímből is vonuljon vissza Oroszország?
Nem én vagyok az egyetlen szakértő, és nem csak Magyarországon, aki úgy gondolja, hogy a Krím visszaszerzése azért reális. Tehát egészen egyszerűen arra Ukrajnának nincs reális politikai és katonai esélye, gazdaságiról nem is beszélve. Nyugat támogatása mindenképpen menni fog Ukrajnának, amíg Oroszország legalább egy tűzszünetet nem tárgyal le, de mostkor részéről most pont azt látjuk, hogy időt akar nyerni, ugye most vonultattak be 150 ezer újoncot, vagy 140 ezeret, ugye eltérőek a források, erre jött még rá a 300 ezer besorozott, vagy hát,